Imádkozzunk. Mennyi atyám, áldok és dicsőítelek én is tégedet. Szeretném most elmondani szavakban is, amit énekben elénekeltünk, hogy áldolok tégedet és dicsőítelek mindenért, amit te adtál eddig. Köszönöm neked ezt a vasárnapi délutánt is, és köszönöm neked, hogy most szólni fogsz hozzánk. Szeretném azt, Istenem, hogyha tudnám, ha ki tudnám tárni teljesen szívemet előtted, hadd töltsél be Szent Szellemeddel, igéddel. Kélek téged, Uram, hogy így áldjál meg, és segíts, hogyha szólunk, akkor hadd tudjuk azt mondani, amit te adtál nekünk. Áldjál meg mindannyiunkat, akik itt vagyunk a gyülekezetben, hogy hadd tudjunk betelni a te igéddel. Köszönöm, meghallgatsz, és megáldod együtt létünket. Amen.
Amen. Énekelni fogunk tovább.
Keressük meg a János evangéliumának 5. részét, és a 30-tól a 47-ig terjedő verseket fogjuk olvasni. Én semmit sem cselekedhetem magamtól. Amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az atyáét. Ha én teszek bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem nem igaz. Más az, aki bizonyságot tesz rólam, és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, amellyel bizonyságot tesz rólam. Ti elküldtetek Jánoshoz, és bizonyságot tett az igazságról. De én nem embertől nyerem a bizonyságtételt, hanem ezeket azért mondom, hogy ti megtartassatok. Ő az égő és fénylő szövétnek vala, ti pedig csak egy ideig akartok örvendezni az ő világosságában. De nékem nagyobb bizonyságom van a Jánosénál, mert azok a dolgok, amelyeket rám bízott az atya, hogy elvégezzem azokat, azok a dolgok, amelyeket én cselekszem, tesznek bizonyságot rólam, hogy az atya küldött engem. Aki elküldött engem, maga az atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok. Az ő igéje sincs maradandóan bennetek, mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. és nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Dicsőséget emberektől nem nyerek, de ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. Én az én atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem. Ha más jönne a maga nevében, azt befogadnátok. Mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az atyánál. Van, aki vádol titeket, Mózes, akiben ti reménykedtetek. Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek, mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mi módon hisznek, hisztek az én beszédeimnek.
Igeszakaszt olvastunk fel a Bibliából. Most számomra mindegyik szép, de ez egy különleges igeszakasz. Nekünk szól ez, gyülekezeti tagoknak. Itt az Úr Jézus nem máshoz beszél, mint a zsidókhoz, és mint a zsidók úgymond elöljáróihoz. Azokhoz, akik aktívak, akik rendszeresen járnak templomban, rendszeresen járnak zsinagógában. És ezért mondom ezt, hogy ez nekünk szól most. Nekünk, akik eljünk a gyülekezetbe hétről hétre, és itt vagyunk, és azt mondjuk, hogy az Úr gyermekei vagyunk. Két dolog, ami nagyon megfogott, és ezt szeretném kihangsúlyozni ebből az igerészből röviden. Az egyik pedig az, hogy mi mennyire teszünk bizonyságot az Úr Jézusról, a másik pedig, hogy mennyire engedjük mi azt, hogy az Úr Jézus tegyen bizonyságot mi rólunk, és nem pedig magunk próbálunk, vagy pedig keressük az emberek dicséretét, úgymond bizonyságát rólunk. Hogy olvasgattam ezeket az ige verseket, és hogy foglalkoztam az igével, úgy valami nem engedett nyugodni. És mind gondolkoztam azon, hogy mit is akar nekem mondani ezáltal az igerész által Isten. És hogy kezdtem olvasni, hogy mélyen a szívembe hasított. Mikor olvastam azokat az igeverseket, hogy ti nem ismertek engem, ti bennetek nincs meg igazán az élő ige, nincs meg maradandóan, ahogy mondja az ige, és nem akartok hozzám jönni, a dicséretet emberektől nyeritek, és így sorolhatnám tovább, amit olvastunk az igéből. És elkezdtem gondolkozni, elkezdtem imádkozni, hogy vajon hogy van ez az én életemben. Hogyha Isten nincs meg bennem, ha az ő igéje nincs meg bennem, ha nem az ő igéje jellemzi az életemet, nem tudok róla bizonságot tenni. Lehet, hogy beszélek róla az embereknek, de az nem bizonságtétel. Ha nem ismerem személyesen Jézus Krisztust, nem tudom bemutatni őt az embereknek. Ezt szeretném egy nyitott kérdésként hagyni. Gondolkozzunk el ezen a mai estén, mai délutánon erről. Tudunk mi az embereknek bizonságot tenni? Bizonságot teszünk el mi az embereknek? Beszél az életünk Jézus Krisztusról? Vagy beszél az életünk más egyébről? Aztán a másik dolog pedig az, hogy mennyire engedem azt, hogy az Úr Jézus tegyen bizonságot rólam. Az Úr Jézus mondjon véleményt én rólam. Nem pedig várom a véleménymondást az emberektől, a dicséretet. Nem várom azt, hogy teszek olyasmit, amiben látnak az emberek, olyan dolgokat, hogy megveregesik majd a vállamat. Ugye nekem is jól esik, és ez talán ez mindenkinél így van, emberi gyarróság, hogy jól esik, mikor dicsérnek bennünket. Nem, ezt kell keressük nekünk. Azt mondja az Úr Jézus, azt jelenti ki, hogy ha én tennék bizonságot magamról, akkor hazudnák. És saját magáról mondja ezt. Mennyivel inkább akkor mi, ha mi teszünk bizonságot magunkról, ha mi keresünk a magunk dicséretét, mennyivel vagyunk inkább hazugabbak. Sajnos sokszor rajta kaptam magamat ezen. Vártam azt, hogy megdicsérjenek. Vártam azt, hogy tudjak olyan dolgot tenni, amiért úgy fölemelnek. Ez nem a Jézus Krisztusi alázat. Jézus Krisztus arra buzít most bennünket, hogy alázkodjunk meg igazán. Engedjük azt, hogy az ő igéje formálja mi életünket a mai délután. Engedjük azt, hogy teljesen átalakítson minket. Engedjük azt, hogy ő formálódjon ki bennünk, hogy mikor az emberek ránk néznek, akkor hadd lássák őtet. Hát én kívánom, hogy így formálódjon ma délután bennem is, és mindannyiunkban ezen a délutánon Jézus Krisztus. Most egy énekari számot hallgatunk meg, az énekar fogja dicsőíteni Istent, és az énekar szolgálata után pedig Ie és Eunika fog egy költeményt mondani.
Imádság az imádkozás kegyelméért. Szavakat morzsolunk ajkaink között, de az elme valahol messze kószál. Mi atyánk, és nincs több a szónál. Kérünk ajakkal, de nem a szívvel. És mégis úgy várjuk tőled, hol ránk is majd egyszer jobb napok jönnek. Szenteltessék meg a te neved. De nekünk más gond jár az eszünkben. Bár mondjuk az imát egyre szüntelen, de a csapást mérsz ránk, már feljajdulunk, és kétség tépi szívünket. Add meg a mi mindennapi kenyerünket. Ó, Uram, még ezt sem tudjuk méltán kérni tőled. Bocsásd meg a mi vétkeinket, de mindenek előtt taníts meg, Uram, imádkozni minket.
A zenekart kérjük, hogy dicsőítse Istent egy zeneszámmal, és a zenekar szolgálata után pedig Szűs Tünde szolgál.
Napon én is szeretnék bizonyságot tenni az Úr Jézusról, és arról, hogy jó. Hogy jó az Isten. Visszaemlékszem úgy több mint 10 éve annak, mikor először jártam Szatmáron, és akkor beszéltem arról, hogy mit tett Isten az én életemben. Arról, hogy bár olyan családban nőttem fel, ahol nem hallottam Istenről, Jézus Krisztusról úgy, mint aki szeret, aki közel van, aki megváltó. Nem hallottam arról, hogy adhat örök életet, békességet, mégis a lelkemben mindig vágytam Isten közelségére. És kerestem őt mindenben. És különböző események által Isten annyira közel jött hozzám, hogy megláthattam őt. Az én lelki szemeim felismerték. És nem csak megláttam, hanem meg is ragadtam akkor, és azt mondtam, Uram, maradj velem. Befogadtam a szívembe, és azóta velem él, én pedig ő vele, és erről már sokszor tettem bizonyságot, most elmondom itt is, és elmondtam akkor is, több mint 10 évvel ezelőtt emlékszem, és miután itt bizonyságot tettem, vége volt az alkalomnak, akkor egy idős testvér odajött hozzám, és azt mondta nekem, hogy nagyon szépen beszéltél Istenről, de nem mondtad azt, hogy jó Isten. Csak azt mondtad, hogy Isten. De tudd meg, hogy Isten jó. És azóta itt van az én elmémben, és mindig úgy felfeltör ez a mondás annak az idős testvérnek, hogy Isten jó. Ez a testvér egy egészen őszhajú, fehérhajú testvér volt. Mindenki ismeri őt, szerintem az idős erdei testvérről van szó. És azóta úgy átformáltam az én gondolatomban, hogy azt mondjam Istenről, hogy jó Isten. Amikor beszélek, figyelmeztetem magamat arra, hogy mondjam, hogy jó Isten, mert ő valóban jó. És ahogy olvasgatom az ígét, többek között felfigyeltem arra, hogy azt mondja az Úr Jézus a tanítványainak, hogy elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. És gondolkoztam, hogy jó Isten, elküld minket, mint bárányokat a farkasok közé. És azt mondom, hogy igen, jó Isten. Azért, mert folytatja tovább, hogy de legyetek okosak, mint a kígyók, legyetek szelídek, mint a galambok. Aztán más helyen tudjuk azt, hogy lelki fegyverzetet ad nekünk. Nem küld el úgy bennünket védtelenül kiszolgáltatva, hanem megadja az esélyt a győzelemre, hogyha akarjuk, hogyha felöltözzük ezeket a fegyvereket. És amikor egy alkalommal ezen gondolkodtam a fegyvereken, akkor úgy elém villant egy kép. A gyerekek szoktak számítógépen játszani, és többek között ilyen hősök jelennek meg, és egy gombnyomásra az a kis emberke hirtelen körül lesz véve egy védő pajzzsal, és az azt jelenti, hogy akkor őt ott semmi nem bánthatja, se golyó, se kar nem árthat neki. Nevezik azt sokféleképpen, de úgy elém villant, hogy milyen egyszerű neki. Csak úgy egy gombnyomás, és halhatatlan, és védve van egészen. Hát nem így van ez a mi életünkben. Amikor megtérünk, akkor nem automatikusan adja ránk az Úr a fegyvereket, ezeket a védőeszközöket, hanem mi fel kell, hogy öltsük, tudatosan. Meg kell tanuljunk bánni velük, használni, és az az én vágyam, hogy ezeket a fegyvereket, ezeket a védőeszközöket én tudjam használni a mindennapokban. Mert tapasztaljuk azt, hogy nagyon gyakran szükségünk van ezekre, és magamnak kívánom, hogy tanuljam meg ezeket használni bölcsen, mikor annak az ideje, mikor melyiknek van az ideje, és így evel a bizalommal, hogy a jó Isten jó, mert megad minden lehetőséget a győzelemre, így tudok előre menni az életben, és róla bizonyságot tenni, és még szeretném azoknak mondani, akik nem bízták rá az életüket Istenre, a jó Istenre, hogy bízzanak benne, és meg fogják látni, hogy valóban jó az Isten. Amen.
Újból a fúvós zenekar szolgálatát kérjük, amiután Nagykassa Jonatán szolgálatát hallgatjuk. Thank you.
Örülök annak, hogy itthon lehetünk. Sokan fölteszik a kérdést, hogy hogy vagyunk, mint vagyunk. Köszönjük szépen, elmondhatom a nővérem nevében, sőt az öcsém nevében is, hogy köszönjük, jól vagyunk. Élünk, még nővérem is, és én is Budapesten vagyunk. Életemben az egyik legnagyobb változás az február végén volt, amikor is végleg búcsút mondtam a Richter Gedeon gyógyszergyárnak, ugyanis voltak bizonyos dolgok, amiket nekem nagyon nem jöttek be, ennek következtében azt mondtam, hogy akkor ennyi volt. Jelen pillanatban pedig egyik barátomnak a gyógyszertárában dolgozom, hogy ezt meddig azt meglátjuk, ugyanis a kutatói munka még mindig borzasztóan érdekel, és még mindig nagyon-nagyon szeretem. Viszont amikor meghoztam ezt a döntést, akkor folyamatosan ott lebegett egy ige előttem. Valahogy az utóbbi időben minden évre kapok Istentől egy igét. Most nem csak egy ige szakaszt kaptam, hanem egy egész Zsoltárt, a 139. Zsoltárt, és nem akarok tündetestvérőnek ellenem mondani, de ott van az, hogy elől és hátul körülzelt engem, fölöttem tartja kezét. Tehát olyan az, mintha tényleg, mint ahogy a számítógépes játékon a gyerekek, amikor játszanak, és egy ilyen védőpajzs, vagy nem tudom mi, megjelenik a főhősnek. Valahogy én is úgy érzem azt, hogy egy hatalmas biztonságban vagyok, és az Istennek a lelke, az Isten az, aki körülzárja az életemet, elől, hátul, fölöttem tartja az ő kezét, és minden, ami bejön ezen belül, az az ő akaratával és az ő tudtával jut be az életembe. És egyszerűen azt mondom, hogy ez hihetetlen. A Zsoltáríróval együtt mondom, hogy csodálatos nekem ez a tudás. És így napközben is sokszor rácsodálkozok azon, hogy te jó világ, Isten előttem is, mögöttem is, az ő kezét felettem tartjam. És ez az, ami hihetetlen nagy biztonságot ad nekem az utóbbi időben. Ha megengedik a testvérek, még egy dolgot megosztanék. A délelőtt a Bibliaórán szó volt arra, hogy segítenünk kellene a rászorultakon. És valahogy így nekem mindig összekapcsolódik azzal az igével, amit azt hiszem, hogy egyik testvérnő el is mondott, hogy ne tudja a jobb kéz, hogy mit tesz a bal kéz. És valahogy ez hosszú éveken keresztül nekem az jutott eszembe erről az igeversről, hogy hát nem kell ezt így kürtöldni meg, nem kell nagy dobra verni, hogyha valakivel jót tettem. Ez teljesen igaz. De valahogy utóbbi időben kezdtem azt megérteni, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy ne tudja a jobb kéz, mit tesz a bal kéz. Mindig eszembe jut erről az igeversről, hogy amikor zongorázni tanultam, akkor a kezdetek kezdetén a tanárnők is egyszerű darabokat adott, és akkor a jobb kéz pont ugyanazt játszottam, mint a bal kéz. És aztán, amikor eljutottam egy bizonyos szintig, azt mondta, hogy na most következő lépésre az lesz, hogy a jobb kéz játszik valamit, a bal kéz pedig teljesen mást. És elkezdtem gyakorolni. Külön egyszer a jobb kéz, külön a bal kéz. Aztán, amikor kezdtem összejátszani, akkor arra jöttem rá, hogy vagy a jobb kéz, vagy megy a bal kéz után, vagy a bal kéz megy a jobb kéz után. Ugyanazt akarja játszani. És gyakorolni, 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 és aztán most, hogyha leülök, akkor abszolút tudom azt tenni, hogy jobb kéz csinál valamit, bal kéz csinál valamit. Testvérek, látták már, hogy mit csinál egy igazi dobos egy dobfelszereléssel? Jobb kéz csinál valamit, bal kéz csinál valamit, jobb láb csinál valamit, bal láb csinál valamit. Teljesen mást. Félelmetes, amikor egy igazi profi dobost hallok, és egyik játsz ugye a 32-deket, másokkal pedig csak a 16-odikat, és a 16-odokat, és akkor a lábával teljesen mást. Valami hihetetlen. Nem volt ő mindig ilyen profi. Nekem sem ment az, hogy jobb kéz, bal kéz. Gyakoroltam, gyakoroltam, gyakoroltam. És én erre szeretném biztatni a testvéreket. Én úgy hiszem, hogy nekem is, és mindenkinek a Jóisten kicsikét többet adott, mint amennyit ből meg tudunk élni. Minimum egy zsíros kenyérrel több van általában a zsebünkbe is. Gyakoroljunk, gyakoroljunk. A gyakorlásra belefér az, hogy néha átvernek minket, és közben nem arra költik, amire költik. De ha gyakorolunk, egyre profibbak leszünk, és nem magunkat kell megdicsőíteni, hanem az jó Istenre kell mutatni. Ezt kívánom szívemből. Amen. Thank you.
fényben. Most messze vannak gondok, viharok, most süt a nap, és éltet a fény. S az életünknek kéklő tengerén nem futnak le a fénylő csillagok, mert éltet a fény. Messzire tűnnek puszták és hegyek, csak egy a vágy, a fénynek élni ma. S a fény urához repül az ima, ki intve szól, hogy hálás is legyek, ha éltet a fény. Mert van, ki nem láthatja el sugárt, mit szétszór a csodás égitest, ki melegséget csak épp érezhet, de szemében nem fejleszt az áldott fény meleget. Ha lesüt ránk Isten sugara, ha látja a szemünk, érzi a szívünk, bízva tekintsünk az új nagy tavaszba, hisz miénk a fény.
Szeretettel a kedves testvéreket, akik eljöttünk erre az Isten tiszteletre. Hát ahogy látjuk, eljött a nyár, és hiszük, hogy az Úr felmelegíti a szívünket, és bátorít és biztat bennünket igéje által is, hogy legyen növekedés, és legyen fénykedés, mert erre hívott el bennünket a Jóisten. Az énekkar szolgálatát kérjük. János evangéliumának a célja az volt, és ma is az, amiről beszél János az evangéliumában, ezek azért írattak meg, hogy higgyetek. Hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus az Istennek fia, és hogy ezt hívvén életetek legyen az ő nevében. És hogyha a János evangéliumát olvassuk, akkor azzal olvashatjuk, azzal a kérdéssel az elménkben, szívünkben, hogy mi is a hit. És nagyon gazdag áldásokban lesz részünk. Én próbáltam így olvasni mostanában ezt, és ahogy erre az alkalomra készültem, különösképpen. És annyira gyönyörködtem abban, hogy hogy jönnek a történetek, mert majdnem minden rész úgy van, hogy van egy történet, egy csoda, valakivel beszélget az Úr Jézus a samáriai asszonnyal, Nikodémussal, és utána van egy tanítás, van egy hosszabb szakasz, amit mi prédikációnak nevezünk, igehirdetésnek. És mindegyik nagyon fontos. Most épp egy ilyen igehirdetést vagy beszédet olvastunk az Úr Jézus Krisztus szájából, mert mindegyik nagyon fontos. Csodálatos történeteket, igaz példabeszédeket mondott az Úr Jézus, gyönyörű, szép csodákat vitt véghez az Úr Jézus itt az 5. részben, ugye a 38 éve beteg, Betesda tavánál az Úr Jézus meggyógyította azt az embert, és utána pedig mondja ezt a beszédet, vagy valamennyit, amennyit most olvastunk. És érdemes odafigyelni, az Úr Jézus Krisztus a bizonyságtevésről beszél. És ez az eredeti szövegben tanúskodást jelent. A tanú az egy hivatalos személy, akit oda rendelnek a bíróságra, és ez nem volt régen se másképpen. Tehát a tanú arról beszélt, amit látott, és amit hallott. Személyes beszámoló volt ez. Tanúsította, hogy ez vagy az, az eset, a dolog így történt. Én is tanúsítom, mert ott voltam, én láttam, vagy én hallottam ezt. És az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy vannak ilyen bizonyságaim. És erről szeretnék egy kicsit szólni, testvéreim, hogy az Úr Jézus Krisztusnak mi ilyen tanúi vagyunk. Az Úr Jézus Krisztus itt küldetésről is beszél. Hogy őt az Atya küldte. Mi is rá kellene jöjjünk, mi keresztény hívő emberek, hogy ebben a küldetésben járunk. Az Atya elküld bennünket a világba, hogy tanúskodjunk. És azt mondja János apostol az ő első levelében, hogy amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. Amiről meggyőződtünk, amit mi ott megtapasztaltunk. Mi első kézből veszük az információkat. Nem hallottuk, nem megszoktuk, nem betanultuk ezt, nem betanították nekünk, hanem mi ezt így tudjuk elmondani, mert élően ez van az életünkben. Ezt éljük mi minden nap, és erről tudunk bizonyságot tenni. És mi ezt kellene átvegyük, testvéreim, és erről kellene mi is tanúskodjunk, és bizonyságot tegyünk. Miről kell bizonyságot tenni, vagy mi az, ami bizonyságot tesz az Úr Jézus Krisztusról? Itt az igében, főleg az 5. részből szeretnék szólni legfőképpen. Van egy néhány dolog, ami segít bennünket abban, hogy körvonalazódjon bennünk az, hogy körülbelül miből áll ez, vagy hogy is történik ez a bizonyságtevés. És először ki akarnám emelni a Bibliának, a Szentírásnak a bizonyságtevését. Az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy a Szentírás, az írások, azok rólam tesznek bizonyság. A Mózes írásai, a próféták, a nagy próféták, a kis próféták, a teljes írás az Istentől ihletett, és az az Úr Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. Hogyha az emberek olvasva a Bibliát nem az Úr Jézus Krisztussal találkoznak, hanem megállnak bizonyos más dolgoknál, akkor tévedtek. Mert a Szentírás, a Biblia teljes egészében Jézusra mutat. És Jézussal találkozhatunk akkor, amikor olvassuk a Bibliát. És a Szentírás bizonyságot tesz az Úr Jézusról, olyan féleképpen is, hogy hirdethetjük az Isten igéjét. Hát úgy mondja Pál apostol másik helyen, hogy az Isten igéjében van erő. Az evangéliumban, a teljes írásban van az isteni erő. És ezt hirdetni kell, és Isten így adja a hitet, hogy hirdetik az Isten igéjét. Hirdetik. Azok az Istennek az emberei. És mi is lehetünk ilyen emberek, testvéreim, hogy amikor találkoztunk az Úr Jézussal, megváltozott az életünk, kutatjuk, keressük az igazságot, és elmondjuk másoknak is. Annyiféle ferdeség van ma a világban, mert nem az Isten igéhez szabják az emberek magukat. A Josi barát mondja meg, hogy hogy kell csinálni, meg a nem tudom mi, milyen asztrológus, meg mi most jött ez a gyógyító, és az mondja meg, és azután mennek az emberek. És mondod, de hát ez nem így van a Bibliában. De hát milyen sok csoda, meg milyen jó dolgok történnek. Azt mondja az Isten igéje, hogy erő van az Isten igében. És ez az Úr Jézusról tesz bizonyságot. És hogyha mi tényleg szeretnénk, hogy az Úr Jézusról tegyünk bizonyságot, akkor az igéből szóljunk, mert abban van erő. Aztán azt is megfigyeltem, hogy a közösségnek is van nagy ereje a bizonyságtevésben. Nagy ereje van. A hívők közösségének, és itt az ötödik részben sajnos egy rossz példa az Izrael népének a hozzáállása, vár a vezetőknek. Mert ha olvassuk az igét, akkor nagyon fel voltak háborodva a zsidók, a vezető emberek, és emiatt még inkább meg akarták őt ölni a zsidók. Mivel nem csak a szombatot rontotta meg, mert tulajdonképpen szombaton gyógyította meg ezt a 38 éves beteget, mindjárt erre is kitérek egy kicsit, hanem az Istent is saját atyának mondotta egyenlővé tévén magát az Istennel. És ezek az emberek haraggal a szívükben próbálnak összefogni, próbálják keresni az alkalmat, hogy fogják meg az Úr Jézust, hogy tegyék tönkre, hogy vádolják őt, hogy adják törvénybe, meg ilyen dolgokon járt az eszük. Hát ez az Isten népének a küldetése? Nem ez az Isten népének a küldetése. De sajnos, hogy ilyen volt a hozzáállásuk ezeknek az embereknek akkor ott. Nem volt jó hozzáállásuk. Nem volt jó hozzáállásuk, mert ugye a 38 éves beteg ott ült 38 évig a Betesda tavánál. És senki oda nem ment hozzá, hogy mióta vagy itt, meg megkérdezzenek valamit tőle. Semmi, senki. És amikor kérdezi az Úr Jézus tőle, azt mondja, nincs emberem. És akkor az Úr Jézus meggyógyítja, tudjuk a történetet, és amikor ez az ember elment, akkor a zsidók azt mondták a meggyógyultnak, szombat van, nem szabad néked a nyoszolyádat hordanod. Én ezt a vallásos életnek és a vallásos cselekedeteknek, az egész szertartásnak a kudarcát látom ebben. 38 évig ott volt az az ember a Betesda tavánál, és senki, egy zsidó ember sem ment oda, hogy vagy, miben tudok segíteni. 38 év után ez az ember megy a templomba, és akkor megállítják, és azt mondják, hogy mit csinálsz? Milyen dolog ez, hogy hordod az ágyadat? Ezt nem szabad csinálni. 38 évig ez az ember nem tartotta a szombatot, 38 évig ez az ember nem élte a vallásos életét úgy, ahogy a mózesi törvény írja. 38 évig ez nem tartotta az ünnepeket. Ez nem áldozott. Törődtek ezek ezzel? Nem. Most meggyógyul, és mit látnak? Itt vannak mi, hogy hordja az ágyát. Ha milyen nagy égve kiáltó bűn ez. Szomorú. Nem csoda, hogy ez az ember azt mondta az Úr Jézusnak, nincs embere. Nincs embere. Mert akkor a vallásos emberek a törvénnyel, az Isten törvényével a kezükbe, meg az eszükbe nem tudtak valakit segíteni. Könyörtelenek, szeretetlenek voltak, és tele voltak gyűlölettel, tele voltak ilyen vágyjal, hogy az Úr Jézust megöljék. És ez így is van itt megfogalmazva. Emiatt még inkább meg akarták őt ölni. Milyen szomorú. Hát a testületnek, mint közösségnek van egy kisugárzása, egy bizonyságtevése. És ebben az esetben ez nem jó. Ez nem jó hozzáállás. Mert ezek a zsidók azt látták, hogy nekik ilyen rendőri feladatuk van. Na, lássuk, hogy szombaton ki mit csinál. Az Úr Jézus Krisztus pedig úgy látta, hogy ilyen orvosi hozzáállása, szeretettel meghallgatni, megkérdezni, utána járni, és az ő hatalmával meggyógyította. És mi, mint hívő keresztény emberek, kedves testvéreim, ezt a Jézusi lelkületet kell átvegyük. Nem a harag, nem a bűnben való ott létet kell, hogy gyakoroljuk, mert
Az az ember, aki az Úr Jézust követi, az nem a rosszban foglalatoskodik, hanem hogy minél közelebb jussak az Úr Jézushoz, és minél inkább olyan legyek, mint az Úr Jézus. Tehát a zsidók akkor csődöt mondottak ebben a testületi bizonyságtevésben. És ezért nem csoda, hogy csak egy páran, vagy kevesen gyógyultak meg, álltak helyre. De hála jó Istennek, hogy voltak, akik meggyógyultak és helyreálltak. És bennünket, mint gyülekezetet, mint az Isten népét felhív Isten bennünket. Hogy látjuk-e azokat az embereket, akik rá vannak szorulva, észrevesszük-e az embereket, akik felé szolgálni kell, bizonyságot kell tenni. Vagy mit látunk az emberekbe? A testületi, a közösségi, mint gyülekezeti testület, mi az Úr Jézus Krisztushoz hasonlóan kell szóljunk, szeretettel segítsünk az embereknek. Természetesen az evangéliumot hirdetni, az Isten igéjét hirdetni. Egy másik terület, amiről szólok egy kicsit, hogy a hívő embernek a cselekedetei is bizonyságot tesznek. Itt olvastuk az igében, hogy azok a cselekedetek tesznek bizonyságot. És ezt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy úgy fénylik a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket. És itt említve van bemerítő János, hogy ti küldtetek hozzá. És Jánosról ez van írva, hogy ő az égő és fénylő szövétnek. A János cselekedetei. Azok a csodák, azok a beszédek, ahogy élt ez az ember, amilyen igaz volt ez az ember. Meg ahogy az Úr Jézus élt, és ahogy az Úr Jézus cselekedett, ez is bizonyságot tesz. Úgyhogy eddig ez a három dolog van előttünk, testvéreim. Van az ígének a bizonyságtevése, de össze kell kötni rögtön a cselekedeteim bizonyságtevésével, és a testület, a közösség bizonyságtevése. Eddig hármat mondtam el, ezeket nem lehet elválasztani, nem is kell. Mert vannak olyanok, akik nagyon tudják prédikálni Isten igét, és amikor kimennek az Isten házából, akkor már elfelejtik az Isten igét. Már magukra nem vonatkoztatják. A cselekedeteik már nem arról tesznek bizonyságot, hogy ő mit beszélt. Nem az igazságról tesz bizonyságot, az élete. És ez össze van kötve. Vagy a közösségi élete. Milyen a közösség életed? Hogy állsz hozzá az Isten népéhez? Az egységet, a szeretetet, a segítőkészséget, a komolyságot, ezt kell támogatni. Még azt is megemlítem, hogy ide tartozik a személyes bizonyságtevés is. Amikor személyesen beszélhetek átéléseimről. Te 38 éves betegre gondolok, aki meggyógyult, és azt kérdezték tőle, hogy miért hordod a te nyoszolyádat, az ágyadat. És azt mondta ez az ember, hogy azt mondta nekem, aki meggyógyított, de ki az? És ő nem tudta, hogy ki az. Nem tudta, hogy ki az. De az első útja a betegnek, ennek az embernek, aki meggyógyult, tudjátok, hogy hova vezetett, ugye? A templomba. Nem a piacra, hanem a templomba. Nagyon közel volt, ha az ötödik részt olvassátok, akkor a juhkapuhoz közel volt ez a Betesda tava, és ez nagyon közel volt a templomhoz. Nagyon, de nagyon közel volt. Amikor kiléptél a Betesda tavából, akkor tulajdonképpen egy utca egyenes a templomba vezetett. És ez az ember a templomba ment. És mi közben ment a templomba, a zsidók rögtön észrevették őt. Addig nem figyeltek fel rá. És ez az ember bizonyságot tesz arról, hogy meggyógyultam. Az Úr Jézus Krisztussal találkozik ez az ember, és az Úr Jézus Krisztus mondta neki, hogy többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Elment az az ember, és hírul adta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította. És ezért megint nagyon megharagudtak. Tehát ez a személyes bizonyságtevés, testvéreim, nem csak az ige hirdetése. Nem csak az, hogy mi a gyülekezetünk rendez egy nagy rendezvényt. A Filharmóniában, vagy a stadionon, vagy valahol. Hanem az én személyes bizonyságtevésem is. Hogy ilyen volt az életem. El voltam csüggedve. A bűnben voltam. Szerettem a bűnt. Ezt és ezt csináltam. De az Úr könyörült rajtam. Az életembe költözött. Megváltoztam. És ezen a változáson te is átmehetsz. Ha én átmentem, akkor te is. Ez egy személyes bizonyságtevés, és ez az ember bizonyságot tesz erről, és ezt kell kövessük. Ez a küldetésünk, testvéreim. Ez a küldetésünk. Legalább ezek a tények, amelyek előttünk vannak, hogy a közösség, a gyülekezethez hozzá kell tartozni, és részt kell venni a jóban, a rosszban, a nehézségben, az örömben, mindenben ahhoz, hogy a gyülekezetnek a fénye terjedjen, az evangélium terjedjen a gyülekezet által, személyesen is el kell mondani, a cselekedeteinkkel is bizonságot kell tenni, és természetesen az ige hirdetés is nagy, fontos szerepet játszik. Hát ezek a tények, testvéreim, ezekre a dolgokra hívott el bennünket a Jóisten. Mi sokszor tudjuk ezt, akkor mégis mi a probléma? Miért van sokszor az, hogy nem terjed az Isten igéje? Miért van az, hogy nem gyógyulnak meg az emberek, nem állnak helyre az emberek? Hát hadd figyeljünk meg egy néhány akadályt is. Az elsőt, amit feljegyeztem, a hitetlenség. Az Úr Jézus beszél a hitetlenségről. Ez volt a zsidóknak a nagy problémájuk. Hogy nem hisztek bennem, nem hisztek nekem. Ti veszitek az ígét, de mikor olvassátok a feltámadást, akkor elcsüritek csavarát, hogy támadnak fel a halottak. A mai napokban is úgy van, hogy mennek a temetésen, és hallgatják a feltámadás örömüzenetét, mindegy, hogy milyen vallású lelkész hirdeti, és legyintenek, és mondja, az onnan soha, gyermekeiben esetleg. Vagy a cselekedete, hogy épített egy házat, meg milyen nagy tanár volt, meg professzor, meg építész volt, hát azok által feltámadni, hát lehet mutatni rá. Hogy az maradt utána, hát persze feltámadt. Az ige nem ezt írja. Az ige nem erről tesz bizonságot. De nem csak ez van, még olyan sok minden más, hogy bizonyos dolgokat az igéből elfogad az ember, más dolgokat nem fogad el. És valahogy ezzel voltak a zsidók is. És sokszor a gyülekezetben ez jön be, hitetlen az ember. Tesz bizonságot, de azt mondja, hát az elfogadja. Az megtér, az megváltozik. Nem biztos. Ki tudja. Elhívom én, de hát... Ki tudja, mi lesz vele. Nem szoktunk ilyen gondolatokat és ilyen kétkedő kérdéseket feltenni? Megkérdőjelezzük az Urat. Előtte nincsen senki olyan, aki ne térhetne meg. Mindenkinek van lehetősége. Látjuk ezt? Hisszük ezt? Mert a hitetlenség egy nagyon nagy akadály. Egy másik nagy akadály a szeretetlenség. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az Isten szeretete nincs bennetek. Ti tudjátok az elméletet, de ha ott lenne az Isten szeretete, akkor tennétek ezt. Azt mondja Pál apostol, aki nagyon sokat tett az Úrért, missziózott, azt mondja, hogy az Isten szerelme mit csinál vele? Szorongat. Az egyik testvér egyszer azt mondta, hogy folytogat. És akkor mondta a másik neki, hát persze azért nem tudsz te beszélni, azt mondja, mert folytogat téged az Isten szeretete. Hát nem így van ez. Késztet bennünket az Isten szeretete. Rávesz bennünket az Isten szeretete. Mert annyira szeret minket az Isten, és mi tapasztaljuk ezt a szívünkben. Mert az Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkben, a Szentlélek által. És mi szeretjük az Urat. És mi szeretjük az embereket, az elveszett embereket is. Nem azt, amit csinálnak, azt nem szeretjük, a bűnt, amit ők elkövetnek, avval nem vagyunk egyek, azt nem szeretjük. De az embert. Azt szeretjük, rokon, barát, szomszéd, szeretjük az embert. Szeretjük? Vagy talán tőlem is, meg tőlünk is az Úr meg kell kérdezze, mint hogy Pétertől. Szeretsz-e engem? A másik akadály a könnyelműség. Könnyelműen vesszük ezeket a dolgokat. Hát tegyen más. Ők jobban tudják végezni. Nekem dolgom van, nekem ez van, nekem az van. És az Úr Jézus Krisztus erről is beszél. És azt mondja, ő olyan odaadással szolgált, 30. verset idézem, én semmit sem cselekedhetem magamtól. És tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus végül kimondta azt, hogy atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ő nem vette ezt könnyen. Itt vagyok a földön, az Isten fia vagyok, csinálok egy pár csodát, végül megyek a keresztre, és akkor befejezem, és kész. Hát olyan komolyan vette az Úr Jézus ezt. Egész éjszaka imádkozott, és nem is akárhogy. Tusakodott. És az egész élete így zajlott le, hogy semmit sem cselekedhetem magamtól. A jót, a tanítványválasztást, a beszédeket Nikodémussal, a Samária asszonnyal, ő ezt megbeszélte a Jóistennel. kitette az ő életét az Úr elé, és azt mondta, Uram, ezen a mai napon használj engem. Este megvizsgált az életét, hogy komolyan ott voltam az Úr oltárán. Na ez a komolyság, ez ott kell legyen, ez odaadás, testvéreim. És amikor ez hiányzik, amikor gondtalanul élünk a Sionon, amikor nem törődök az én atyám fiával, nem tudom, hogy mi van vele, mert el vagyok foglalva magammal, az én ügyemmel, az én dolgaimmal, akkor baj van. Tudom elméletileg a dolgokat, hogy mi a feladatom. És nem megy a munka. Nem vagyok teljesen benne az Úr ügyébe. És ez gond, ez akadály lehet. Hát félre kell tenni az akadályokat. Erre tanít bennünket Isten igéje. Hogy félretéve minden akadályt, és a megkörnyékező bűnt is. Félre kell tenni. És legyen a szívünkben hit, szeretet és nagy komolyság, odaadás, hogy tudjuk szolgálni az Urat. Befejezem az áldásokkal, testvéreim. Hát sokan úgy gondolják, hogy hát ez csak áldozattal jár. Persze áldozattal jár. De az, amikor az ember tanúskodik, bizonságot tesz, benne van az Úr munkájába, rengeteg áldás jár ezzel is. Hadd soroljak egy néhányat, ahogy megértettem ebből az igéből, nem tudok mindent most elmondani, meg szorítkozok erre az igére, amit most olvastunk, mert azért olvastuk ezt az igét, hogy ebből beszéljünk. Az első az, hogy hirdetve van az Isten igé, az Isten igazsága. Hirdetve van. Azt mondjuk mi, hogy az Úr Jézus meggyógyította azt az embert, és elment. Mert úgy olvastuk az igében, az Úr Jézus elment. Nem tudja, hogy ki az, mert Jézus félre vonul sokasság lévén azon a helyen. És hagyja az Úr Jézus egyedül ezt az embert, hogy össze van zavarodva, hogy hát hogy, nem tudok megválaszolni. Most egyedül maradtam. És az Úr Jézus elmegy, és aztán találkozik vele a templomban. Mert megvan az a hely és az a körülmény, ahol Jézussal lehet találkozni. És akkor az Úr Jézus megint elmegy, nem hívja magával ezt az embert. És az az ember elment, a meggyógyult, és bizonyságot tett. És akkor az Úr Jézusra megharagudtak, és az Úr Jézus Krisztus mondja az ő beszédét. Az ötödik rész befejező szakasza mind erről beszél, hogy az Úr Jézus hirdeti az igazságot, de kinek? Azoknak, akik haragudnak rá. Azoknak az embereknek, akik még inkább meg akarták őt ölni, mivel hogy nem csak a szombatot rontotta meg, hanem az Istennel is egyenlővé tette magát. És ezeknek az embereknek prédikálja az igét, a kemény embereknek. Alkalmatlan az idő, hát nem látja, de látja, de mégis hirdeti az igazságot. Testvéreim, az Úr Jézus Krisztus erre tanít bennünket, hogy hirdessétek az evangéliumot. És Pál apostol kimondja így egyenesen, hogy hirdessétek az evangéliumot alkalmas és alkalmatlan időben. Hirdetni kell. Ez egy nagy áldás, hogy az Isten igéje, az Isten evangéliuma, az igazság, ez ki van mondva. Ez nagy áldás. És ez egy eredmény. Még nem beszélünk arról, hogy ezek a zsidók közül hányan tértek meg. Azt tudjuk, hogy az ötödik részben egy ember meggyógyult. És nagyon sokan megharagudtak az Úr Jézusra, és Jézus prédikál azoknak, akik haragudtak. És nem látjuk, hogy azok az emberek oda mentek volna Jézusra, és azt mondták volna, Jézus igazad van, tényleg. Hát rosszul cselekedte, bocsáss meg. Hát nem fogunk mit csinálni veled semmit. Hát mi is ezt akarjuk hirdetni. Egy se, erről nem olvasunk. De hirdetve volt az evangélium, az Isten igazsága. Jézus kimondta, hogy nincs szeretet bennetek, és hogy tanulmányozzátok az ígét, de tulajdonképpen nem akarjátok élni az ígét. Nem akartok bennem hinni. És ez egy nagy áldás, testvéreim. Az egyik nagy evangélista azt mondta, hogy amikor evangélizálunk, akkor nem csak azt kellene nézni, hogy hányan nyújtották fel a kezüket, vagy hányan maradtak vissza, hanem azt is meg kéne számolni, hogy hányan utasították el. Mert az, hogy az Isten igéje hirdetve van, és van ez a két tábor, hogy vannak, akik elfogadják, és vannak, akik elutasítják. Ez az eredmény. Mi az eredményt abban látjuk, hogy hányan nyújtanak kezet, hányan maradnak vissza. Biztos, hogy az is eredmény. De hogy valakik elutasítják, ez azt jelenti, hogy hallották, tudták, rájöttek, hogy mi az igazság, hogy mit kellene cselekedni, és ők önkéntesen, talán szándékosan azt mondták, nekem nem kell. Nagy áldás az, hogy az evangélium hirdetve van. Nagy áldás. Nagy áldás azoknak, akik hallják az Isten igének a hirdetését. Ugye szoktuk mondani azt, mikor hallgatunk bizonyságtevéseket, hogy milyen jó, hogy hívő családban nőttem fel. Milyen jó az, hogy gyermekkoromtól fogva a gyülekezetben nőttem fel. Nagy áldás ez. És az egyik nagy áldások közé tartozik ez, hogy hirdetve van az Isten igéje. A másik nagy áldást abban látom, testvéreim, hogy az az ember, aki beszél a hitéről, aki tanúskodik, az lelkileg megerősödik. Itt van ez a 38 éves beteg, aki olyan keserűen beszélt az Úr Jézusnak, azt mondván, hogy nincs embere. Egy ember se. Ott van a templom, és sokan járna, de egy se teszi be ide a lábát. Olyan sokan, akik tudják az ígét, a törvényt, egy se látogat meg bennünket. És én olyan tehetetlen vagyok, hogy mire a víz felzavarodik, mire én odaérek, már más belépett, először is meggyógyult. Szinte irítség, keserűség, neheztelés van a szívében, hogy hát ilyen társaság között vagyok én a szent városba, a szent ház, az Isten házának a közelében. És az az ember annyira megváltozik, hogy nem ütközik meg semmin már. Megy előre. És amikor az Úr Jézus Krisztussal beszélget, aztán végül elment, és hírül adta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította. Nem szégyelte ezt? Hát ez nagy áldás, testvéreim. És megint nem olvassuk, hogy ezek az emberek tapsoltak volna örömmel. Jó, végre, hát tudjuk. De jó, itt van, én is akarom hallgatni. Dehogy is. Pókat csikorgatták, ökölbe szorították a kezüket. Nem imádságra. Nem köszöntésre, hanem ökölbe szorítva, hogy ma megmutatjuk mi neki. És ez az ember, aki bizonyságot tesz, ez lelkileg megerősödik. Elmegy. Nem vétkezik többet. Jár az Isten útján. Az Úr Jézus közelségére igyekszik. Ez nagy áldás, testvérem. Megint mondom, hogy abba a hibába esünk, hogy amikor eredményekről, áldásról beszélünk, mindig erről beszélünk, hogy hányan, kik, hogy történt? Erről is kell beszélni. Ez az Istennek a munkája. De ez akkor lesz nyilvánvaló, ha mi elvégezzük a mi munkánkat. Hirdessük az evangéliumot, és mi lelkileg erősödjünk meg. Miért az nem áldás, testvéreim, hogy a hívők megerősödnek lelkileg? Lehet, hogy más célokat nem tudtunk elérni. De az nem áldás, hogy a hívők megerősödnek lelkileg? Itt nőtt fel a gyülekezetbe, itt tért meg, itt merítkezett be, itt kötött házasságot, itt állt az Úr előtt, itt szolgál az Úrnak, és látjuk, hogy ez milyen csodálatos, talán itt öregedett meg. Persze, hogy nem lett belőle, nem tudom én, Billy Graham, vagy más ilyen eféle tanító, vagy evangélista, de hogy az Úr szolgája lett, és láttuk évek során, hogy a harcaiban, talán a bukásaiban, és a hibáiban is, hogy növekedik. Hát ez nem áldás? Kell nekünk még valami más áldás, mint azt, hogy látjuk az embereket, a testvéreket, hogy formálódnak át az Isten képére? Az az ember, a 38 éves beteg, aki úgy beszélt az emberekről, hogy hagyjatok, ne is beszéljetek ezekről az emberekről. Én nem akarok hallani ezekről. Ne, kész. Én a templomba? Mit keressek én, hogy ők jöttek ide hozzám? És megváltoztatja az Isten, és megy a templomba, megy, és bizonyságot tesz, hogy Jézus az. Megváltozott ez az ember. Ez nagy áldás, testvéreim. Vegyük számba. Számításba. Tegyük oda, hova kell ezt. És nézzük ezt az emberekben. És hogyha úgy jövök a gyülekezetbe, hogy szeretnék a testvérek javára lenni, az én énekemmel, a csendes imádságommal, az én hozzászólásommal, amivel tudok, a pénzemmel, az egyszerűségemmel, a talentumaimmal, én azt akarom, hogy a testvérem növekedjen. És nem akarok megütközést. Na ez egy nagy áldása a tanúskodásnak. Hogy a hívők megmaradnak az Úrban és megerősödnek. Végül elmondom ezt is, hogy a gyógyulás is egy eredmény. Az ötödik részben egy ember meggyógyul. Hát ennyi. Az Úr Jézus jelenlétében elmegy az Úr Jézus Jeruzsálembe, meglátogatja ott a Betesda tavát, és egy ember, ha nem volt ott több. Sokszor kimondta ezt az Úr Jézus, hogy abban az időben nem csak egy leprás volt Izraelben, a Naamán idejében csak egy volt. De csak egy gyógyult meg. Hát ott Jeruzsálemben nem volt több ilyen béna tehetetlen ember? De. De egy találkozott az Úrral. Egy. Egy engedett az Isten hatalmának, mert hogyha megnézzük, hogy hogy gyógyult meg az az ember. Azt, hogy az Úr Jézus megmondta neki, hogy ezek a feltételek, kelj fel! És az ember nem azt mondja, Uram, hát de ha én fel tudnák állni. Hát nem tudod, hogy 38 éve itt fekszek? Vedd fel a te ágyadat. Hát Uram, nem látod, hogy le vagyok paralizálva? Hát ha én tudnák menni, hát akkor nem megcsináltam volna ezt? És járj! Hát Uram, ha tudnák járni, hát nem én lennék az első ott a vízben, nem ülnék már itt. És nem vitatkozik. Miért? Mert meghajol a Szent előtt, az Isten előtt. És ez az, ami hiányzik sok emberből. Hogy beszél az Isten, és ők azt mondják, hát mondják. Hogy megvan a lehetőség, és azt mondják, hogy hát más dolgom van. Még pihenek, még nem fejeztem be a beszélgetést. Még ezt kell csinálni, még azt kell csinálni. Ez az ember, amikor Jézus beszélt hozzá, azt olvassuk, hogy azonnal meggyógyult és tette azt, amit Jézus mond. Ez az engedelmesség lelke. Csak egy emberben volt, akkor ott jelen. Az írástudók meg a nép vénei, fejedelmei, akik tudták az ígét, de nem élték, azok nem voltak készek engedelmeskedni, és ezért nem volt gyógyulás. Volt templom, volt íge, volt törvény, volt szertartás, volt minden. De nem volt engedelmesség. És ez volt a zsidó népnek, és azóta is a kereszténységnek a nagy gyengeség. És ezért van olyan sok, amelyik tehetetlen, amelyik nem tud szolgálni, amelyik ott van a tömegben. Ott van, hála jó Istennek, hogy ott van, de közelebb kellene jusson. És ez az a feltétel, az egy feltétel, hogy hallgatok, és engedelmeskedek az Istennek. És ez az egy. Az Úr Jézus Krisztus ott hagyta a 99-et, és elment az egyért, és most ezt tapasztaljuk ebben a történetben. Hogy az egy meggyógyult, megtaláltatott. Jézus ölbe vette, vagy vállára vette, és hazahozta az atyai házhoz, és öröm van a mennyben, hogy egy lélek is megtért az Úrhoz. Persze a többieknek ítélet, és szomorú az Úr Jézus, mert sír Jeruzsálem felett. És ez kell legyen a mi hozzáállásunk is. Dolgozni, hirdetni az evangéliumot, törekedni a testvérek javára, lelki megerősödésére, és ha valaki hallja azokat a feltételeket, ha valaki akar, mert az Úr Jézus ezt kérdezte, akarsz-e meggyógyulni? És ha valaki akar jönni, akkor az jöhet. Kik közé tartozol te? Milyen csoportban vagyunk mi, akik betegek, szenvednek, csak a hiányt látják, a másikat hibáztatják, vagy pedig olyan emberek, mint az Úr Jézus, hogy ott jár közöttük, és azt mondja, mit tudok tenni értetek? Hogy tudnák szolgálni? Az Úr segítsen, hogy ilyen krisztusi lelkülettel legyünk, és akkor az Úr Jézusról szóló bizonyságtevés erős lesz, és eredményes lesz. Adja az Úr, hogy ezt támogassuk. Amen.
Pastor
Köszönjük, Urunk, hogy elfogadhattunk téged valamennyien, és itt élsz a szívünkben, add, hogy róla tudjunk bizonságot tenni. És hogyha akadályok vannak, voltak a szívünkben, kérjük, hogy hadd tudjuk félretenni ezeket az akadályokat, és kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Uram, köszönjük, hogy olyan sok áldás van abban, hogyha neked szolgálunk. Add, hogy mindnyájan megtapasztaljuk ezeket az áldásokat, és segíts meg bennünket, Urunk, hogy olyan bizonságaid tudjunk lenni, hogy te legyél megelégedve, az igazsághoz ragaszkodjunk, a te igédhez ragaszkodjunk, egymáshoz ragaszkodjunk, és hozzád igyekezzünk. Segíts meg erre. Amen.